Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És itt van velünk az az ember, akinek a hangját hallottátok az imént, hiszen ő a mi Station Voice-unk, vagy nem is tudom, hogy hogyan, de hát a korábbi teljes terjedelem házigazda Haraszti Ádám és Kemenes Szabolcs, úgyhogy ilyen sporttévés napot tartunk ma. Megint jön egy EB kibeszélő, és ezúttal is én azt szeretném, hogyha nem feltétlenül csak itt meccseken mennénk végig, és meccseket próbálnánk elemezni, hanem inkább trendekre, olyan érdekességekre próbálnánk felhívni a figyelmet, amik nektek, meg nekünk is itt megragadták az érzéseinket akár az elmúlt napokban, tényleg lehet akár szakmai vagy érzelmi oldalról is közelíteni. Itt első körben azt gondoltuk, hogy kapus szemmel is megpróbáljuk megvizsgálni a történteket, mert hogy ha valamit el lehet mondani szerintem eddig ezen az Európa-bajnokságon, akár a csoportkörben, akár most itt az egyenes kieséses szakaszban, az az, hogy a kapusok hozzák magukat, nem nagyon láttunk olyan teljesítményt, és tényleg itt mondhatjuk majdnem kivétel nélkül, amelyik mondjuk nagyon kilógott volna lefelé a csapatokból.
Ez abszolút így van, ahogy mondod. Ugye mindig ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a válogatott futball, előre menve egy kicsit így a gondolatsorban, hogy azért nem hálás, mert mindig a szezon végén vannak a nagy események. Igazából komoly szakmai dolgokat nem tudsz a válogatott futball mellé tenni, mert rövid az idő ugye együtt melózgatni. Na most a kapus poszton azért nagy változás nincs. Tehát, hogyha öt védőzik előtted a csapat, vagy négy védőzik, attól ugyanúgy ott kell állni a ketrec
előtt. De abban sem, hogy mondjuk olyan emberek mögött játszol, akinek nem feltétlenül ismered a reakcióit, nem feltétlenül ismered minden rezdülését?
Ezt nagyon érdekes például Gulácsi Peti szempontjából megvizsgálni, hogy Lipcsében ugye most már sokadik olyan szezonja, amikor viszonylag alacsony a gólszáma, kapott gólok száma, és ha megnézel egy mérkőzést, akkor borzasztó jól látszik az ő a védelem és az ő közötti összhang. És ugye Nagelsmann is ezt emelte ki vele kapcsolatban, hogy nagyon stabil, megbízható, mert annyira jól van kialakítva az összhang a védelem is közte, hogyha megnézed a mérkőzéseket, hogy bizonyos sávokra terelődik folyamatosan a játék előtte. Tehát nagyon kicsi és kevés számú helyzete van úgy az ellenfélnek, hogy teliben nyitva lenne Gula, és úgy kéne kvázi óriás bravúrt bemutatni. Rengeteg az olyan szituáció, amikor viszonylag olvasható, hogy mi lesz, mi fog következni, milyen szöget vehet a lövés, merre tereli el a védelem a támadósort, és azokban ő nagyon stabil. Tehát olyan gólokat azért nem nagyon tudsz tőle mondani, hogy ez a kapus sávé, és akkor ez mégiscsak gól lett, ő azokat nagyon stabilan hozza. És ugye ezért szereti őt Nagelsmann is, ugye. Ez fontos hozzátenni, hogy nem csak ő, hanem bármilyen edzője volt, mert ezeket ő nagyon stabilan hozza. Ugye válogatott egy kicsit más tészta ebből a szempontból, mert ott ugye pontosan ez a lényeg, hogy nincs meg ez az összhang, és esetleg sokkal jobb az ellenfél, mint te vagy. És ebből is ezért is volt például a Petinek ennyi védése most ezen az EB-n magyar szempontból, mert nem tudod a francia, német, portugál hármast úgy terelgetni, hogy csak egy sávok, tehát csak minden kézilabdáson vagy égkorongosan csak sávokat kelljen védeni, stb. Ezért is voltak olyan bravúriai, amiket én például tőle nagyon ritkán láttam a Bundesligában. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, igen, hogy nincs meg az összhang, de azért az alapmeló az lényegében ugyanaz marad.
Viszont valamerre terelte azért a magyar játék azt, hogy ő honnan várhatja ugye a legtöbb például beadást, mert középen nagyon-nagyon sok volt a magyar védő, és amit furcsáltunk is, mondtuk is itt a podcastben is már, hogy a franciák, a németek ugyanúgy sokszor csak körbe tudták adogatni, ugye, és akkor a beadás lett a megoldás. Ilyen szempontból azért van valami iránymutatás, nem? Hogy például a Gulácsi milyen felfogású csapat mögött játszik.
Ez így van, abszolút. Nekem erre az 5-3-2-ről egyből a Sheffield jutott eszembe, hogy amikor ugye följutottak, akkor úgy lettek hetedikek, vagy nyolcadikak a Premier League-ben, hogy ez az 5-3-2, és gyakorlatilag, ha ezt a csapat jól csinálja, akkor a legnagyobbok is vért izzadnak ellene, és ugye ezt láttuk most is, hogy ez az a formáció, ami a legjobban eltünteti a tudás és gyorsaságbeli különbséget két együttes között. És ebből a szempontból persze, abszolút igazad van, ez tényleg így van, hogy azért bizonyos szempontig behatárol, de itt inkább arra gondolok, hogy nincsenek a Bundesligában az ő hátrányukra akkora egyéni kvalitásbeli különbségek, mint például a válogatott esetén vannak. Most csak tényleg, mit tudom én, Dembélét veszem, vagy Mbappét, vagy Ronaldót, és ugye a vele szemben védekező magyar belsővédőket. Ekkora különbség, tehát sprintsebességben, meg tudáskülönbségben azért nem nagyon van. Tehát ezért inkább a csapatmeló volt, amit a magyarok csináltak. De a többi kapusra visszatérve, ugye a szezon vége van, stb. Kapuban inkább fejben megterhelő az, ami történik, kevésbé ugye fizikálisan, és azért, ha fizikálisan kicsit frissebb vagy, akkor a fejed is hamarabb tud regenerálódni. Tehát ezért sincsenek olyan gigászi potyagólok egyébként az EB-n.
Igen, de például...
Igen, de az... Dubravka.
Ja, jó, hát igen.
Igen, de
Dubravka... egyet tudunk mondani most idáig az EB-ről.
De Dubravkát is ezt szerintem abszolút pozitív értelemben lehet kiemelni itt az idei EB-n nyújtott teljesítménye miatt. Mi a helyzet azokkal, akik például a saját klubukban nem kezdőkapusok, ilyen például Olszem,
Ward például, Velszieknél, sőt, és mennyire meghatározó lett.
Igen, és ott is gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a csapat meghatározott tagja.
Jó, mondjuk az sem véletlen, a Velszieket azért nyugodtan nevezhetjük kis csapatnak ezen az Európa-bajnokságon, bármit is csináltak ugye az előző EB-n, és ott is kell egyfajta bizalom a szövetségi kapitány részéről, hogyha tudja valakiről, hogy ő már pedig erre a teljesítményre képes. Ford esetében ő alig védett ugye ebben a szezonban a Leicesterben, viszont ez meg valamiféle frissességet is jelent. Tehát ez nagyon nehéz, és Szabi tudja nyilván jobban megmondani, hogy egy kapus esetében mennyire fontos az, hogyha a szezon közben nem véd, milyen teljesítményt tud nyújtani, akkor, amikor pedig szükség van folyamatosan a jó teljesítményre.
Hát, illetve még egy dologgal megtoldom, hogy mennyit számít az, hogy mondjuk kiveled, milyen kapus edzővel, milyen kapus társal, nem?
Hát ez nem kérdés egyébként. Még nyilván azért az sem mindegy tényleg, hogy egy ilyen szintű csapatban edzel nap, mint nap, és a legjobbak között vagy. Oké, nem kerülsz oda meccsen, rendben van, de egyébként ez adhat egyfajta ilyen éjséget is arról, hogy végre játszani tudok, és friss vagyok, és gyerünk, és
végre megmutatom.
Csináljuk. Így van, pontosan. Tehát ott azért kevésbé érzem a meccshiány fontosságát kapusposzton, mert jóval kevesebb taktikai elem van, mint mezőnyben, ahol tényleg a 10 haveroddal együtt, meg az ellenfél mozgásához viszonyítva kellene futballozni. Kapuban azért viszonylag egyértelmű. Oda rúgját, fejét a labdát, az fog meg. Tehát most ezt így nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Tehát, hogy jóval kevesebb dologra kell taktikailag és ilyen összeszokottságilag, ha lehet ilyen csúnyán mondani, odafigyelned, mint mezőnyben.
Meccsen nem mások a dimenziók egy kicsit, mint edzésem? Tehát, hogy ott a távolságokat ugyanúgy érzed? Ugyanaz van, mint amikor mondjuk stadionban emberek vannak?
Inkább a mentális része más. Tehát, hogy edzésen nincs tétje a hibádnak. Azért itt van, és ugye nyilván ez most nem egy újdonság, hogy kapuba fizet a legjobban a hiba, tehát hogy ott aztán tényleg vége van a meccsnek, hogyha ha elkövetsz egy hibát. És ott egyetlen egy hibától vége van a mérkőzésnek, míg azért mezőnybe tudsz kompenzálni egy kicsit. De pontosan ez az állapot, és ugye Ward esete is, hogy itt nem is azon agya az, hogy hibázni fogsz, hanem azon, hogy végre védhetsz. Tehát, hogy ez egy óriási különbség, mint amikor levédesz egy egész szezont, és végigment az egész éved, és akkor oké, a 38 meccsből mondjuk volt 32 tök jó, 4 bomba, a maradék mondjuk 1-2 nem annyira sikerült, de, és itt meg azon, hogy úristen, végre védhetek, gyerünk, csináljuk, és eszedbe süt az, hogy hibázhatsz. Csak az, hogy gyerünk előre, és most megmutatom, és most itt vagyunk. És ezért jön neki ezek a jó teljesítmények.
Hát meg hozzáteszek még valamit, hogy nem valami, már bocsánat, valami Szutyok Liga kupa meccsen kapod hát meg a lehetőséget egy alsóbb osztályú csapat ellen, hanem a legmagasabb színpadon. Tehát, hogy itt azért erre is van egy bizonyítási lehetőség. Elérkeztünk a tornának abba a szakaszába, amikor a kapus teljesítmények más szempontból is előkerülhetnek. Ugye itt beszélgettünk az előző műsorban is arról, és ez egy szerintem érdekes téma lehet, hogy mennyire sok volt a kihagyott büntető meccsen. Tehát egészen más szituáció az, amikor 5-5 rugó van, és oda kell állni majd. Majdnem biztos, hogy következik ilyen is, egyszer már ugye közel jártunk hozzá. Itt igazából, hát hogy most tudom, hogy ez egy kicsit ostobán hangzik ez a kérdés, hogy minek van a legnagyobb szerepe? A kapusnak, a rugójátékosnak, annak, tehát itt most ebben a helyzetben, amikor egy évig játszottak közönség nélkül, hogy ismét van közönség,
a berepülő,
ismét
van sörös poharak.
Igen, hogy ismét van nyomás. Tehát hogy ennek itt azért ez egy nagyon sok rétegű, nem?
Ugye szeretik azon, hogy volt a szerencsejáték, meg Lutri megjegyzés közben, meg van egy Ben Littleton nevű ember, aki könyvet is írta arról, hogy milyen taktikája is van akár annak, hogy milyen a 11-es rúgás, hogy milyen érdekes volt ebből a szempontból, például ugye most arról beszélünk, hogy mennyi 11-es maradt ki meccsek közben, ott volt az Európa Liga döntő, ahol meg ugye a 22. büntetői kellett várni arra, hogy valaki hibázzon végre, és ott már például Bruno Fernandes elkövetett egy óriási hibát, a pénzfeldobást ugyanis megnyerte a Manchester United, és mégis azt választotta, hogy elsőként menjenek rúgni. Holott az ugye sokkal nagyobb nyomást jelent a játékosokon.
Nagyobb
is.
Nyomás, ugyanakkor statisztikailag a kezdők azok, akik többször nyerik meg a 11-es.
Bocsánat, másodiknak, mert ugye a United rontotta el, na pont ez a lényeg, igen. Tehát, hogy sokkal nagyobb a nyomás rajtad, mivel már tudod, hogy a másik előtted belőtte, ezért muszáj vagy főleg akkor, amikor már túl vagyunk az első 4 rúgón.
Igen, és én is biztos mindig... első rúgót választani.
Hát ugye erre volt próbálkozás, hogy ez a...
ABBA, ami nem tudom, miért érzett el egyébként.
Amúgy szerintem ez egy jó ötlet lett volna.
Igen. Hát korrektebb egyébként, mint az, hogyha bukod a feldobást, és akkor onnantól ez a tényleg mész az eredmény után. Figyelj, ami nagyon érdekes, hogy mindig azt gondolják, hogy úristen, a kapusoknak milyen nehéz a 11-es, nem, a legnagyobb ajándék. Tehát meccsen egész egyszerűen a 11-eshez jut az ellenfél, akkor de jó, eljött a pillanatom, és ebből csak jól jöhetek ki, mert berúgják, akkor mi van? Azt mondják, hogy jó, hát most oké, berúgta a 11-es, tök nagy dolog. De csak jól jöhetsz ki belőle.
Hát jó, nyilván van azért olyan, amikor becsúszik a hónod alatt, amikor
pályákosnak, vagy... De a kapus hibázni akkor már igazából nem tud,
nem? Akkor már nem tudsz, igen. Tehát akkor már tényleg az van, hogy fú, jó, a 11-es, akkor oké. És akkor ugye vannak különböző módszerek. Egy, aki abszolút az intuíciókra hagyatkozik, egy, aki statisztika, hogy akkor nem tudom, 8-szor jobbra, 2-szer balra, van, aki csak egy irányt vesz. Hogy... Igen, volt olyan is, igen. Van, hát aki csak egy irányt vesz.
Pont az Európa Liga döntő kapcsán mondták azt, hogy De Gea-nak levideózták az összes 11-es rúgót, és nem a minták után ment, hanem pont ezt a statisztikai alapú megközelítést alkalmazta, hogy mindig a belsője felé mozdult el a játékosnak, hogy legtöbbször arra rúgja. Tehát, hogy ez nyilván ott a helyben kell eldöntened, nem?
Hát ez egy borzasztó érdekes dolog, mert ha felkészíted a kapusodat arra, hogy kvázi, mit tudom én, 65%-ban XY játékos ide rúgja a labdát, oké, mi van a maradék 35-tel egyfelől? Mi van, ha nekem az a megérzésem ott abban a pillanatban, hogy az a maradék 35 jön be? És akkor most menjek arra, ahova azt mondta az edzőm, hogy menjek, mert azt videóztuk le, és az a statisztika, vagy hallgassak saját magamra, és merjek rizikózni. Ez nagyon nehéz ügy. Egyébként, ha jól ismered a kapusodat, akkor pontosan tudod, hogy fel kell készítened, vagy hagyhatod a megérzéseire, hogy ő neki jók lesznek a megérzései, bíz benne.
És mi van akkor, hogyha egy csapattársad megmutatja, hogy hova megy majd?
Azt nem szeretitek általában, nem? Nem? Ugye, nem szeretik a kapusokat.
Ez hasonló egyébként. Tehát, hogy az a lényeg ennek az egésznek, hogy mekkora felelősséget adsz kvázi a kapusnak. Mert utána mondhatja, hogy hát te hülye, te mutattad, hogy oda rúgja. Hát akkor én oda akartam vetődni, ahova rúgta, de te mutattad, hogy a másik irányba, és ez sose jó, tudod? Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint amikor a rúgónak megmondod, hogy hova rúgt. Ez ugyanaz, hogy neki van egy megérzése, egy stílusa, egy elgondolása, és akkor valaki oda megy, hogy figyelj, rúgd a másik sarokba, és akkor miért rúgja a másik sarokba? És ha nem oda rúgod, hanem ahova te akartod, és kivédi a kapus, akkor meg a haverod mondja, hogy te hülyát, megmondtam, hogy hova rúgd. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon kétélű fegyver, hogy igazából mit csinálj vele, de kapusként nem tudsz rosszul kijönni. Nem tudsz rosszul kijönni belőle, mert ha megfogsz kettőt, itt mondjuk egy ilyen 11-es párból, és miattad nyerünk a csapat, senki nem fog emlékezni az előtte levő 120 percre, amikor a többiek 72 kilométert futottak, hanem az lesz, hogy fú, a 11-es párbajba kivédett kettőt.
Na de várj, és akkor ráadásul ott vannak még azok a játékosok, mint például Lewandowski vagy Max Kruse, akik ugye azt a taktikát alkalmazzák, hogy nem hogy nekifutás közben, hanem kívánnak az utolsó utáni pillanatig, hogy megnézzék, hogy a kapus eldőljön valamelyik irányba, mielőtt ő elrúgná a labdát. És ugye Kruse ebből óriási sorozatot csinált, hogy a Bundesliga rekordot állított be ebben a szezonban, a zsinórban belőtt 11-esekkel, és Lewandowski is ugye szökő évente ront el 11-est.
Puskázni fogok egy kicsit, Schmeichel, Neuer és Buscsán, ez a három kapus, aki a legjobb egyébként 11-es hárításban, itt a statisztikák szerint. Ennek itt lesz jelentősége, lehet jelentősége szerintetek?
Ha odáig fajulnak a dolgok, akkor mindenképpen, de eleve akkor el kell jutni odáig, hogy egy 11-es párbaj legyen egy mérkőzésen.
Angol-német?
De az nagyon izgalmas lenne.
És hát akkor... igen, ugye Neuer sokkal jobban áll, mint Pickford ilyen szempontból. Úgyhogy... Vagy nem csak ilyen szempontból.
Most gondolj bele, hogy amikor leteszed a labdát, és a Neuer áll veled szembe, tehát maga a karakter, a jelenség, a
méret, így van.
Igen.
De Schmeichelné meg ez nincs meg, de mégis érzed a karaktert,
szerintem
nem?
Karakter megvan.
Csak a méretet mondom, hogy tehát ez nem az a nagyon-nagyon magas kapus.
Mondjuk azt, hogy picinek sem mondanám, de igen, de van egy karakter, amitől az úgy vagy vele, hogy jó, rendben van, oké, akkor nagyon el kell találnom a sarkot, mert ha nem, akkor a világ legjobbja van velem szemben, ugye Neuer esetében. És ez már eleve tesz egy nyomást a rugóra, hogy nagyon precíz, tehát nem elég, ha arra fele rúgol, nem, de oda rúgod, vagy arra fele, ugye van ez a rendkívül méltányos mondás. A Neuer esetében nagyon így van, mert ha csak arra fele rúgod, és irányt fog, akkor garantáltan sanszod nincs berúgni a 11-est ellene. Tehát a maga a karakter is nagyon sokat számít egy ilyennél.
Na nézzük akkor itt az edzői oldalról a dolgokat és a kérdéseket. Szintén arról beszélve, hogy az egyenes kieséses szakaszhoz érkeztünk itt, ugye azért...
Mindig ezt csinálom, beleszólok, mikor már váltanál témát, csak hogy azt akartam mondani, ugye azzal, hogy eltörölték az idegenben lőtt gólokat, azért erre rá fog terelődni majd a figyelem az a kieséses szakaszba jövőre a BL-ben, úgyhogy még nagyobb jelentősége lesz.
Igen, BL-ben, elben azért az, hogy nyilván hosszabbítás lesz egy 4-2-0-2-es meccs után is, az azért talán több hosszabbítás, meg 11-es párbajt is feltételezve a jövőben. Na de szóval akkor vissza az edzőkhöz, itt azért többféle megközelítést láthattunk. Fernando Santos-sal kezdeném, aki nagyon sokat nem változtatott azon, mint amit egyébként szokott föltenni a pályára, meg egyáltalán filozófiában megközelítésben, de én kicsit bevallom, a hidegrázott, amikor azt mondtam, hogy miért nem tudtak így játszani a portugálok az egész meccsen, mint az utolsó 10 percben. Hát válaszoljatok egyszerűen.
De ebben az is vicces egyébként, tehát meg lehet találni Fernando Santost, és ez már a magyarok elleni mérkőzésen is látszott, hogy kifejezetten defenzív csapatot rakott össze, de persze, aki ismeri Fernando Santost, meg látta, hogy a portugálok hogy nyerték meg az Európa-bajnokságot 5 évvel ezelőtt, ezen nagyon nem lepődnek meg. Engem jobban meglepett az például, hogy Bruno Fernandes kikerült aztán a csapatból, és hogy így átalakult egyébként az első meccshez képest már itt erre az első kieséses meccsre is.
De szerintem reagált Fernando Santos, tehát hogy olyan játékosokat tett be, mint például Renato Sánchez, aki egyébként látható jó formában volt, energikus volt, csak én arra utaltam itt az előbb, hogy ha úgy játszik a portugál válogatott végig, mint az utolsó 10 percben, akkor kap 4-et
a
belgáktól, tehát hogy nyilván 7 emberrel támadni nem nagyon lehet a Belgium ellen, főleg, hogyha még ott van a pályán Kevin De Bruyne és Eden Hazard is, és akkor még ott volt. Tehát, hogy ez azért nyilván egy óriási rizikó volt a végén, amit szükségszerűen föl kellett vállalni a portugál válogatottnak, de nem lett volna okos dolog kibújni a bőréből Portugáliának. Vagy azt gondolod, Szabi, hogy...
Ez mindig egy nagyon nehéz, ugye, amikor mondjuk egy João Félixet meg egy Bruno Fernandes tudsz becserélni a csapatodba, akkor nem is arról van szó igazából, hogy te majd milyen taktikával állsz pályára, főleg úgy, hogy azért van egy nagyon fontos aspektus ennek, az egy Cristiano Ronaldo effektus, hogy kvázi nem hagyhatod ki a csapatból, holott azért nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, nem biztos, hogy illet fixen ebbe a portugál válogatottba, de ez csak az én meglátásom abból a szempontból, hogy lehet, hogyha az ő helyén egy mozgékonyabb, kevésbé ilyen statikus erőre épülő játékos, akinek már nem biztos, hogy megvannak azok az erényei, mint sok évvel ezelőtt, de nem hagyhatod ki a csapatból, ezáltal van kvázi egy fix igazodási pontod, és köré kell tenned a csapatot, és ezt hogy csináljam? Tehát nem olyan egyszerű, amikor tényleg sztárok sokasága van a keretedben, úgy is meg fog sértődni, aki nem játszik. Ronaldót eleve nem tudott kihagyni, és akkor most mit csinálj? Ez a nagy kérdés. Ugye az EB előtt arról volt szó, hogy sokkal jobb a keretük, mint akik megnyerték az EB-t. Ez egy dolog. De valószínűleg azért is történhetett ez például az egész középpályásor kicserélése, mert próbált inkább csapatembereket beépíteni, mint kvázi egyéni kvalitással rendelkező sztárokat, és ezzel kicsit egységesíteni az érzésem szerint is nagyon individumokra építő portugál válogatottat. Tehát maga az elmélet az nem lett volna rossz, csak amikor 0-1, akkor kihez nyúlsz? Ahhoz, aki el tud dönteni egy meccset. Akkor bejön a João Félix, bejön a Bruno Fernandes, mert nyilván bennük van az extra. Tőlük várod azt, hogy na akkor oké, elment 70 perc, nem jutottunk semmire, akkor gyertek, az valamit csináljatok, mentsétek meg a csapatot, mert ebből már nem lesz semmi. Tehát, hogy érthető egyfelől egyébként a próbálkozás. Szerintem nem volt könnyű ezt a portugál csapatot jól menedzselni most idén. Nekem ez volt az érzésem az ellenünk való meccs.
Két év múlva se lesz könnyebb.
Persze. De csak ez a Ronaldo faktor nyilván egy alapvetően érdekes dolog, csak közben meg az baromi nehéz. Tehát kicsit olyan érzésem volt ezzel a portugál válogatottal is, hogy pontosan az, hogy João Félix is ugye alig játszott egyébként a tornán. Bruno Fernandes még az elején kezdett, itt már ugye nem volt ott az utolsó két meccsen a kezdő csapatban, hogy amikor nem biztos, hogy ki tudja hozni Fernando Santos ebből a keretből azt, ami maximálisan benne van, amikor tényleg, most nem tudom, hogy az a jobb hasonlat erre, amikor megveszed a Ferrarit, és csak a garázsban tartod, és csak néha veszed elő, vagy pedig amikor megveszed, és arra tartod, hogy egyébként, mit tudom én, lemenjél vele kenyérért naponta kétszer.
Itt az a probléma, hogy ha a garázsodban 15 Ferrari parkol, akkor nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy melyik kell.
Azt mondja, nagyon nehéz játszani akkor kenyér. A portugál válogatottban.
Hát szerintem itt a 16-os válogatotthoz képest, amelyik Európa bajnok lett, az óriási különbség az, hogy erősebb lett ez a csapat, viszont az egók az egekig nőttek. Biztos. Tehát itt azért akármelyik csapatrészt nézed meg, tényleg Rui Patricióval elkezdve, Ruben Dias az idei szezon MVP-je a Premier League-ben, Renato Sanchez bajnok lett a Lille-el.
Bocs, azt nyugodtan mondtad, hogy 5 évvel ezelőtt könnyebben elfogadta bárkitől a portugál válogatottat, hogy egy defenzív játékot játszik.
Sőt, Fernando Santostól is az, hogy akkor oké, bocsánat, a 15-dik vagy ebben a keretben. Pontosan. Most azért Diogo Jotának azt mondani, hogy oké, te voltál Liverpool támadósorának az egyik legjobbja, de hát sajnos itt van Ronaldo, úgyhogy majd a harmadik csere leszel legfeljebb. Nem ez volt, de nyilván akár ez is előfordulhatott volna. Azért nagyon nehéz feladat.
Már eleve ez is egy érdekes dolog, hogy mondjuk érted, ő volt előbb, és nem Joao Félix mondjuk a sorban.
Igen, de jó, de itt is ebben nagyon-nagyon komoly döntéseket kell hozni. Joao Félix
mellesleg meg... Szilváról nem beszélgettünk, aki volt rugott ide.
Igen, a gólgépje volt a Bundesliga. Igen, borzasztó nehéz lehetett ez. Már-már egyébként megoldhatatlan edzői feladat, vagy én azt gondolom, és akkor itt egy kicsit már a franciákra is áttérhetünk, hogy talán a francia válogatott az, ahol ekkora mennyiségben fordulnak elő még világsztárok, mint a portugáloknál, viszont ott van egy Didier Deschamps, és itt van jelentősége az edzői karakternek, hogy mondjuk mennyire tudja maga alá nyomni ezeket a sztárokat. Talán ez Deschamps-nak könnyebben jobban megy, mint Fernando Santosnak.
Igen, azért a franciáknak kevésbé tudom elképzelni azt, ami volt 16-ban a döntőben, hogy mondjuk a Ronaldo párba áll a vezetőedző, vagy a szövetségi kapitánnyal, és kvázi együtt meccselnek. Tehát ezt így nem tudom elképzelni, mondjuk a
Benzema
vagy a Mbappé.
De főleg Benzema.
És akkor ő ott meccselne.
Régi nagy címborák, igen.
És Deschamps mondaná, hogy ez így jó lesz, gyere állj ide mellém, és meccseljünk együtt. Tehát hogy ezt úgy kevésbé tudom elképzelni. Tehát ebből a szempontból abszolút igazad van. Meg valahogy más a karaktere annak a francia válogatottnak. Tehát azért vegyünk egy N'Golo Kantét. Kanté, én azt gondolom, hogy sosem fogja azt gondolni, hogy ővé a francia válogatott, vagy ő maga a francia válogatott. Ott van Benjamin Pavard, aki szintén nem hinném, nem, soha nem lesz akárcsak a Bundesliga MVP-je sem, tehát egy kicsit melósabb.
De ennek az EB-nek sem most.
Oké, ennek az EB-nek sem, csak ha összetételében veszük ezt. Például Kimpembe, abból a csapatból érkezik, ahol nem ő a százas körte, hanem előtte vannak még ugyanúgy hárman. Tehát tudja, milyen az, hogy kvázi dolgozom a csapatért. És tehát sokkal több ilyen pali van ebben a csapatban, aki kvázi nem a legnagyobb sztárja a saját csapatának, és például Mbappé esete is nagyon érdekes, hogy valójában ő-e mondjuk a PSG legnagyobb sztárja, mert valószínűleg, tehát pénzügyileg valószínűleg Neymar fizetésben, meg privilégiumokban, tehát ő is tudja, milyen az, ha nem én vagyok a legnagyobb király. A portugáloknál azért ez kevésbé volt így.
Ez egy nagyon jó megkezdés. Pont azon gondolkozom, hogy most csak azért is forgattam a szemem, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy ő az alfahím.
Hát Benzema lehetne, de Benzema, ugye az egy fontos dolog, hogy ő kvázi a Real Madridnál Cristiano Ronaldón szocializálódott, akitől elképesztő munkamorált tanult. Tehát valószínűleg ragadt rá annyi, hogy ő pontosan tudja, hogy munka nélkül nem fog történni semmi, és ezért nem is érzed rajta azt, hogy ő most úgy ledominálná ezt a francia válogatottat.
Hát talán Pogba, nem?
Igen, de Pogbának a személyisége ilyen. Tehát én azt gondolom, ha ő lemegy a téren focizni, ő tök ugyanilyen, mint amikor egyébként a Puskásba kell 60 000 ember az játszik. Szerintem őt baromira nem hagyja meg, hogy most éppen két nagymama nézi a téren, lent Franciaországban valahol, vagy az EB.
Egyébként a fontos különbség a két csapat között az, hogy honnan hiányoznak mondjuk ezek a fajta klasszisok a portugál válogatottban, akkor az tényleg a középpálya lehet, mert már az is jó, Renato Sanchez nem játszott rosszul egyébként ezen az Európa-bajnokságon, de úgy már azért a szememet most ismerhetem, hogy Paínja a középpályán kezd a portugál válogatottban a kieséses szakaszban. Akkor is nézegettük, azért oké, értettük, hogy miért van ott Danilo Pereira meg William Carvalho a középen, de azért ők sem azok a nevek, akikre azt mondod, hogy ezek az echte szupersztárok, akik kellenek minden csapatba, és talán ott volt hiányossága, vagy ott volt gyengébb ez a portugál válogatott mondjuk a franciáknál.
Igen, itt kicsit beszéljünk az edzői kvalitásokról, amikről már szót ejtettünk. Itt nem akarok most megint abba a vitába belekezdeni, hogy ki az a válogatott szövetségi kapitány, aki jelen pillanatban top csapatnál munkát és állást kaphatna. Viszont azért itt ebben a fázisban, de még azt mondhatom, hogy a csoportkörben is, úgy tűnik, hogy azért igen komoly jelentősége van az edzői hozzáadott értéknek.
Nyilván,
ezt persze. Láthattuk például az olasz-osztrák meccsen.
A magyar válogatottnál, ez a legjobb példa.
A magyar válogatott a legjobb példa, így van erre. És hát talán itt ezeken az egymeccses kiki párharcokban még inkább lesz jelentősége annak, hogy ki hát ezt, hogyan közelíti
ezt
meg.
Ez teljesen egyértelmű, hogy ki hogyan közelíti meg, illetve hogy ki hogyan találja el az előzetes számításokat, mert ugye azért ez a matekozás, ez történik úgy, hogy gondolok valamire, hogy mit fog csinálni az ellenfél. Tehát oké, hogy minden videóanyag elemzés minden rendelkezésedre áll, na de mi van akkor, amint például a dánok 10 perc után a három belső védősből csinálnak egy Christensenből egy hatost, és akkor oké, akkor erre most reagálnom kell. Előzetesen azt terveztem, hogy ez nem jött be, mert tökre nem azt csinálja a másik csapat, mint amire gondoltam, akkor szervezni kell, akkor gondolkodni kell. Ugye a magyar válogatottnál az ilyen probléma, hát ez nem probléma, ilyen dolog nem állt fel, mert olyan szintű volt a tudási sebességbeli különbség, hogy ez az 5-3-2, amit játszottunk, ez tejbe adta magát. És szerencsére olyan palikból állt ez a csapat, akik a szívüket, lelküket kitették a placra, és nagyon jól működtették ezt a rendszert. Ugye az egyenes kieséses szakaszban azért már nagyjából hasonló erejű csapatok találkozgatnak, ott már kell sakkozni, hogy oké, én azt gondoltam, hogy erre az ellenfél szövetségi kapitánya meg azt gondolta, hogy, és akkor az első 10 perc azzal telik, hogy várjál már, hát ő nem azt gondolta, amit én gondoltam, hogy ő gondol. Akkor most ez legyen másképp. És akkor ezen matekozol, és akkor hátra néz, jó van a padon, például a portugáloknál egy ilyen cseresor, oké, hol tudok, mit tudok csinálni, ők ezt csinálják, azt csinálják, ott lesz egy gyenge pont, kifelel meg oda, ő felel meg oda, lehoz, de őt nem hozhatom le, mert akkor soha többé nem beszél vele, és megy a matek. Tehát, hogy ebből a szempontból nagyon nagy jelentősége van. Természetesen most már ez az egyenes kieséses, mert a csoportban még azért elkülönülnek nagyjából az erőviszonyok. Meg így, hogy volt ugye a legjobb harmadik továbbjutók is, ugye 4 is tovább ment belőlük, így kevésbé volt akkora jelentősége egy-egy pillanatnak, mint majd most lesz, és azért már most is láttunk erős példákat azért.
Igen, abszolút. Mikor dönt jobban egy szövetségi kapitány, hogyha azt és ahhoz ragaszkodik, amit láthattunk a csoportban, mint amit egyébként ugye Mancini próbált az olaszokkal, mert nagyon sokat nem csavart az olasz játékon, vagy akkor, mint ahogy az említetted Christensen esetében, hogy a dánok egy teljesen új megközelítéssel, egy meglepetéssel szolgáltak, és nagyon úgy tűnik, hogy ez be is jött.
Ezt nyilván esete válogatja, tehát erre nem tudsz egy fix receptet adni, hogy melyik a jobb megoldás. Akkor Hulman ezt érezte jónak, belenyúlt a mesbe, bejött Mancini, aztán változtatott a csapatán, nyilván már a hosszabbításban ott meg az jött be, de neki is van hová nyúlnia, tehát ő is, hogyha akar, még azért tud csiszolni ezen a kezdő csapaton, ettől függetlenül egyáltalán nem biztos, hogy egyébként fog majd.
Mi volt az érzésetek egyébként ezzel az olasz válogatottat, mint a csoportkör egyik legjobbját emlegettük, ehhez képest azért kevésbé volt sima ez az osztrákok elleni meccs. Eredmény szempontjából én azt gondolom, vagy azt éreztem itt a mérkőzés közben, hogy alapvetően azért az olaszoknak meg volt majdnem ugyanaz a domináns focia, mint amit az első
meg amitől ugye féltetek, hogy mentálisan milyen hatása lesz annak, hogy egy meccsen dől el minden. Én se éreztem azt, hogy nagyon belennének rezelve, vagy bármi korlát dolgozna ebben a csapatban.
Na, egyáltalán, meg ugye az előző gondolatmenethez hozzá lehet csapni ezt a meccset is, hogy azért az olasz meg az osztrák csapat között van egy szintbeli különbség, ezért sem kellett Mancinek azt mondani, hogy úristen, most föl kell rúgnom, amit eddig csináltunk, mert papíron dominánsabb csapat volt az ő, és jobb csapat volt az ővé, ezért ő joggal ragaszkodhatott ahhoz, amit eddig csinált a csoportkörben. És egyébként nekem az osztrákok nagyon pozitív meglepetések voltak egyébként. Hát csak belegondolunk, tényleg 5 évvel ezelőtt, amikor egy csoportban voltunk velük, ahhoz képest, hogy néz ki a mostani osztrák válogatott, hát ég és föld, össze se lehet őket hasonlítani. Tehát nekem nagyon pozitív volt az attitűd, meg a futball, amit ők játszottak, ettől függetlenül én is ezt éreztem, hogy minőségben jobb az olasz válogatott, tehát nem lehetett kérdés.
Létezik még ilyen, mint ami egyébként itt a hőskorban többször a köztudatba került, ez a valaki ilyen híró módban focizik, mint ahogy Alaba tette azt az olaszok ellen, hogy ilyen egyemberes csapatok? Amiről sokszor vagy sokra emlékezhetünk, főleg ilyen kisebbekre, hogy na, ennek a válogatottja, és akkor ők valami nagyon nagyot fociztak. Szóval látunk még ilyet?
Még ezen az EB-n?
Akár ezen az EB-n.
Ki tudsz hírónak nevezni a többi csapatból? Még nyilván ez a fajta mentalitás kisebb csapatoknál kell, hogy felmerüljön. Tehát, mint, nem tudom,
hát a cseheknél sík.
Igen.
Például.
Ebből a szempontból abszolút. Tehát, az már egy hírobólnak nevezető megoldás, amit a skótok ellen produkált. De most érted, Svájc, nem tudom, Ukrajna merület még fel ezzel kapcsolatban esetleg. De hogy ott meg kit választasz?
Jarmolenko, Dzsaka.
Akkor igen, Jarmolenko
is elindítottam. Kidobálva neveket, aztán hátra haraptok valamit.
Hogy Szeferovics, mi a svájciaknál? Végre eltalálja a kaput.
Igen, egyébként múltkor is idéztük, hogy tényleg Szeferovics szerepe, Csáki Csabi írta ki a Twitterre, hogy mindig látjuk két évente, hogy még él, még focizik, de gólt ugyanúgy nem rúg.
Annyira érted, mint annak idején Pjatovnak a folyamatos szereplését.
Szóval most itt azért már inkább arról van szó, hogy mint ahogy itt a csehek ellen is láttuk, egy jó csapattaktika, az legyőzhet egy nála mondjuk kvalifikáltabb, erősebb vagy minőségibb kerettel rendelkező ellenfelet, mint ahogy a...
Hát főleg, hogyha a másik oldalon is meg a jó csapatmunka.
Nem is a csapatmunka, talán pont az az edzői hozzáadott érték hiányzik, nem? Frank de Boer részéről, ami egyébként ezt a holland válogatottat elvihette volna a négyig is.
Igen, ugye ez is egy ilyen kettős dolog, hogy azért ha a holland válogatottra gondolsz, akkor mi jut elsőre eszedbe? Nekem nem az, hogy csapatként fú de erősek, hanem az, hogy van egy-két zseniális egyéni kvalitásuk, és kérdés, hogy tudsz-e olyan csapatot köré szervezni, hogy az egyén kvázi tudjon csillogni-villogni, és vinni a hátán a csapatot. A csehekről azért nem ez jut eszedbe, hogy hát ők aztán egyénileg wow, hanem pont ez, hogy kulimelós brigád, együtt megcsinálják a dolgokat, és azért egyfajta könnyebbséget okoz az, hogy egységes csapatként működik a brigádod, és nem az van, hogy tényleg egyének akarnak villogni, és most írtam alá Barcelonához, add ide a labdát, és én nem passzolok mától senkinek, mert én a Barcába focizom. Jó, most csak ez egy ilyen túlzott példa volt, de nyilván ebből a szempontból azért könnyebb olyan csapatot irányítani, aki hajlandó egymásért, mert nincsenek kilógó sztárok. És egyébként a karakterei a játékosoknak is a csapatmunkában, vagy a csapatmunka felé mutat. A hollandokra azért nem ez jellemző. Tehát, hogyha ott nincs egy nagyon erős mag, aki kvázi tud csapatot, vagy akár haveri társaságot alkotni, akkor utána garantált a szétesés, mert mindenki egyedül akar majd valamit megoldani. De én azt gondolom, hogy majd eljutunk egy olyan szintre, ahol a kettő fog találkozni, a csapatmunka és az egyéni kvalitás, láss franciák, és onnan kerülhet ki a végső győztes. Tehát azt nem gondolom, hogy csak csapatmunkával, vagy csak egyéni villogással lehet. Aki a legjobban kombinálja a kettőt, az megoldhatja. Azt gondolom, ilyenek egyértelműen a franciák. Az angolok nekem egy óriási nagy kérdés, az egy óriási kérdőjel, mert bennük meg lenne ez az egyéni kvalitás. Southgate-tel talán a csapat is, bár nem tudom, van-e még egy olyan ország, ahol ennyi kritikát tudsz kapni, bárhogy rakod össze a csapatodat, tehát ott nem tudsz jót csinálni kvázi. Szerintem, ha megnyernék az EB-t, akkor is lenne valami baj, hogy megnyertük, de nem azzal a balbekkel, akivel kellett volna. Tehát, hogy az nagyon meleg. Ráadásul ugye otthon lesz a két elődöntő, meg a döntő, ha odáig elmennek az angolok, ami nekik azért tudjuk, hogy extra nyomás, tehát szerintem minden nemzetén nagyobb nyomás.
Rambly.
Igen. Úgyhogy jó kérdés. Én azt gondolom, a kettő mixe fogja megnyerni az EB-t, tehát nem tudsz egyénként vagy csak csapatként melózni.
A VIP-ben full ház lesz.
Az biztos.
De ez egy jó felvetés, hogy ugye most már még egyértelműbb az, hogy van egy elvileg könnyű ág, meg egy elvileg nehéz ág. A hollandok így, hogy kiestek, ugye nem tudom, lehet, hogy már ez is plusz nyomást jelent, hogy nekik ott egyenes útjuk van az elődöntőben, mikor már láttuk, hogy ez a cseh válogatott, ez lehet, hogy pont azért tudja megnehezíteni a dolgukat, mert hogy ők stabilan inkább beállnak védekezni, és ugye a tegnapi meccs első félideje az arról szólt, hogy a hollandok ugyanúgy próbálták valahogy a kapu elé juttatni a labdát, a csehek pedig futottak a túloldalra, amikor éppen labdát tudtak szerezni, és egyáltalán nem lehetett előre látni azt, hogy itt a csehek így behúzzák azt a meccset. Tehát a könnyű ág az gyakorlatilag a nehezebbé válik ezáltal.
A nyomás miatt, amit jelent ez, hogy a kis csapatok meg ellen mondjuk...
Igen, beálló védekező mindenki. Csapatok ellen, amilyen például svéd lehet, hogyha tovább megy Ukrajna ellen, az nem a könnyebb ág.
Hát onnan akár kikerül, szerintem az nagyon kellemetlen ellenfél lesz.
Hát ugye van egy fontos dolog, hogy védekezni azért könnyebb, mert amikor van tényleg ennyire kevés időt, mint a válogatottak esetében, akkor mit tervezel? Oké, valahogy legyünk nagyon sűrűben, legyünk kompaktak, stb. Az, hogy te föl tudj törni egy védekezést, és hogy annak mi az útja, módja, az jóval kifinomultabb meló kell. Egész egyszerűen azért, mert gyorsabban kell gondolkodnod, és tudnod kell együtt gondolkodni, akár ketten, hárman, négyen, hogy hol fogok bontani, és nem elég, ha én tudom, hogy oda akarok passzolni ott mélységet, azt neked is tudni kell. És ugye a válogatott futballban azért látunk nagyon kevés ilyen varázslatos wow futballt, mint nem tudom, most föl lehet sorolni a Cityt, vagy a Pep-féle Barcelonát, vagy nem tudom, a Klopp-féle Liverpool, tök mindegy, akik a felállt védelmet is gyönyörűen bontják, mert az sok hónap együtt meló, az sok hónap, hogy én arra gondoljak, amire te gondolsz, amire a harmadik is gondol, hogy mi ezt fogjuk csinálni, és ő már érkezik a kapu elé. Ezt válogatott szinten nem tud megcsinálni. Tehát ezért tud eredményes lenni bizonyos fokig az, aki nagyon masszívan védekezik, mert az ellenfél nem annyira összeszokott, hogy egy ilyen nagyon brutál védekezést meg tudjon törni, és erre megint mi vagyunk a jó példa, hogy azért megnéz, a tényleg a zsenikkel teletűzdelt válogatottak sem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni. Ha mondjuk ugyanezt a taktikát csinálod a City ellen, akik éjjel-nappal együtt vannak és ezt csinálják, sokkal kevésbé tudsz hatékony lenni ilyen védekezéssel, és ki fognak gurigázni, és meg fel fognak törni, mert ezt csinálják nap, mint nap. Ugye a válogatottnál mindenki jön mindenhonnan, van egy-két hetünk összeszokni, valamit kéne csinálni, azt könnyebb hatástalanítani egy masszív védekezéssel. Tehát ezért lehet az, hogy el tudnak jutni nagyon masszívan védekező csapatok az egyenes kieséses komolyabb szakaszáig, mert nem elég az összeszokottsági idő ezeknél a nagy sztároknál, és ezért van az, hogy most is például, nem is tudom most hirtelen hozni egy példát, de hogyha megnézzük, de tudok, a portugál meccs a magyarok ellen. Hát hogy lett 1-0 azzal az idióta megpattanós lövéssel?
De akár a franciák egyenlítése is ugyanez.
A franciák egyenlítése ugyanez. Egy lecsorgó labda középre, kész. Tehát, hogy azért, hogyha visszaidézzük ezeket a gólokat, de most tényleg ide vehetjük akár a német gólokat is, tehát nem tudunk óriási mennyiségben olyan helyzetet mondani az ellenfeleinknél, amikre azt mondjuk, hogy úristen, hát akik kapunk 10-et, akkor egy szót se szólhatunk. Ha ugyanezt megcsinálod a Barca vagy a City ellen, ott megint más, mert ott érzik, tudják az automatizmusokat, az egymás gondolatait, hol akarunk bontani, mit fogunk csinálni, ő is tudja, amit te tudsz, amit én tudok, az megint más. De válogatott szinten ez ezért működhet.
Na, ahogyan az elmúlt adásainkban úgy ezúttal sem maradhat el szurkolói rovatunk, ezúttal dr. Kárpáti Róbertet, sportpszichológust hallhatják a szurkolói lélektanról.
A szurkolói rovatot a Telenor támogatja.
A legegyszerűbb helyzetben akkor vagyunk, amikor egy nemzeti válogatottról van szó, nem? Ott azért a kötődés az önmagában adott, ott azon a lelke, hogy tűnjenek azok a különbségek, amikről itt az eddigiekben beszéltünk.
Természetesen, tehát ugye a nemzeti válogatott, a nemzeti himnusz, ezek olyan hívó szavak, amitől minden normális ember a saját országának nekiáll szurkolni. Ott nincs, tehát ott nem lehet választani, tehát egy magyar ember nem fog, hát hogyha mondjuk normális, akkor nem fog tudni másik országért lelkesedni. Hát erre most a magyar válogatott egyébként nagyon-nagyon alá is dolgozik ennek az egésznek, tehát most ismét futballőrület van teljesen érthető okokból, és hát nagyon nagy erőt tud sugározni, amit ugye az elmúlt meccseken láttunk a Puskás Ferenc stadionba, és hát Griezmann tegnapi mondotta, hogy nekik milyen furcsa volt teli stadionba játszani, tehát hogy valószínűleg őket valamilyen szinten azért megnyomta, bár ők azért játszottak már egy-két nagy mérkőzést, de valószínűleg az a hangulat, ami tegnap meg múlt héten a stadionba várta a portugálokat meg a franciákat, azért az meglepő volt.
Itt, hogy a fradi játékosokkal dolgozol, ez a közeg, ez mennyire érintett ezzel az egész történettel? Úgyhogy ti most nem vagytok Magyarországon jelen pillanatban, de hát gondolom a hullámok azért eljutnak oda hozzátok jelen pillanatban.
Hát tegnap közösen néztük a stáb és egy-két játékos a meccset, hát mi is teljes extázisban voltunk.
De ilyenkor többnek érzitek ti is magatokat, a focisták is, mindenki, aki ebben a közegben dolgozik, nem?
Igen, szóval, hogy a szurkolásnak egyébként van egy konkrét élettani hatása is. Tehát csináltak pszichológiai teszteket, amellett, hogy vért vettek a mérkőzés után a szurkolóktól, és kimutatták azt, hogy egy ilyen igazi vérbő rangadó után a győztes csapatnak a szurkolóiban a tesztoszteron szint megemelkedik. Na most ugye a tesztoszteron az ugye a férfi hormon, tehát akkor erősebbnek érezzük magunkat, nagyobbnak, magabiztosabbnak. Tehát, hogy ennek konkrét élettani hatása van, és más, ez a következő napra kitolódik, tehát akkor is jobb lesz a kedvünk, szívesebben megyünk be dolgozni, tehát hogy ennek nem csak pszichológia, hanem élettani hatása is van a szurkolásnak, és nyilván van fordítottja is, tehát amikor a a szerelmünk éppen rosszul szerepel, akkor pedig rossz kedvünk van, depressziósak vagyunk, feszültek vagyunk, kötözködőek vagyunk, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes rendszer, ez a szurkolás, ez a csapathoz való kötődés.
Nem érzel valami olyasmit itt a társadalom irányából, hogy azért szurkolónak lenni, mint ahogy kicsit talán, és akkor ez már messzebbre vezetne, hogyha ebbe is belemennénk, de szurkolónak lenni egy kicsit ciki dolog. Tehát, hogy a társadalom egy igen jelentős része azt érzi, hogy ez nem kellően kulturálisan kimódolt cselekedet, hogyha valaki kimegy egy stadionba, és a csapatának énekel, ordít, vagy végzi az alapvető szurkolói tevékenységeket.
Hát nem, én nem, hogy ciki lenne. Biztos vannak olyan körök, akik ezt cikinek tartják. Én azt gondolom, hogy a közösséghez tartozásnak egy nagyon fontos formája az, hogy valaki szurkoló. Ez egy nagyon speciális közeg, hiszen gyakorlatilag ebbe egy szurkolói közösségbe egy ember gyakorlatilag kérdés nélkül beletartozhat. Nem kérdezik meg, hogy te ki vagy, mi vagy, mit csinálsz, honnan jött, és stb. Az XY csapatnak szurkolsz, és emiatt, a preferenciád miatt te ennek a közösségnek a tagja vagy. Szerintem ilyen közösséghez tartozni azok az emberek tartják cikinek, akiknek gyakorlatilag nincsenek nagyon közösséghez, vagy igényük nincs arra, hogy közösséghez tartozzanak, vagy olyan személyiségek, akiket nem nagyon fogadnak be közösségek, tehát hogy én nem szerintem nem nagyon hallottam egyébként még olyat, mondjuk azok között, az emberek között, mondjuk közöttük nagyon sok szurkoló van, hiszen a sportban is dolgozom, akik azt mondták volna, hogy szurkolni egy csapatnak az ciki.
A szurkolói rovat perceit a Telenor hozta el nektek.
Dr. Kárpáti Róbertet, a Ferencváros pszichológusát hallhatták, szurkolói lélektanról és sok egyéb másról is. Róbert egyébként maga is szurkoló, a Barcelonának a lelkes rajongója, és a jövő héten sem marad el természetesen ez a rovatunk. Na de itt a következő kérdés az, hogy benneteket mennyire lepett meg az, hogy vannak olyan játékosok, mint amilyen például Christensen, Méle, amilyen Wijnaldum volt a hollandoknál, akik teljesen más szerepkörben futballoztak egész szezonban, és itt az előbb Szabi által emlegetett nagyon-nagyon rövid felkészülési idő ellenére egy egészen új szerepkörben tündökölnek gyakorlatilag, vagy legalább minimum azt elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jól ellátják a rájuk bízott teendőket.
Hát nyilván ez azt is mutatja, hogy most a sokoldalúság az egy dolog, hogy alapvetően jó futballistákról van szó, ezzel nagyot nyilván nem mondtunk. Mindig nagyon nehéz az, hogy van az edzőnek egy bizonyos elképzelése, és egy válogatott összeállításánál nem biztos, hogy megvannak a tökéletesen ebbe passzoló játékosok, és akkor mindig a kérdés az, hogy az elképzelést idomítod a játékos keretethez, vagy a játékos keretetben nyúlsz esetleg olyan játékosokhoz, akik más pozícióban meg tudják valósítani ezeket a feladatokat. Baromi érdekes lesz például majd a jobb hátvéd kérdés a franciáknál, hogy most akkor marad-e Pavard, vagy esetleg akkor beteszik-e Koundét, akit próbálgatott, és egyébként csak néhány alkalommal eddig ezen a poszton, de egészen jól működött, és itt is adja magát a kérdés, hogy mekkora kockázat már ilyenkor ezen változtatni. Ugye Luis Enriquét elkezdték például ugye Llorente szerepeltetésért a jobb hátvéd pozícióban, ami szintén egy elég érdekes választás. Edzője válogatja nyilván, hogy éppen akkor az ilyen nehéz megoldásoknál, vagy az ilyen nehéz helyzetekben milyen megoldást választanak.
Na ez egy nagyon komoly edzői dilemma, hogy a kipróbált játékosokat a kipróbált helyen játszhatod, vagy te látsz bennük valamit, amiben azt gondolod, hogy többet tudsz hozzáadni.
Én személy szerint nagyon szeretem a sokoldalú játékosokat. Tehát, hogy nagyon bírom azt, amikor tényleg van olyan...
De bocs, ilyenkor egy kicsit nem a saját nagyságodat hirdeted, amikor valakit olyan helyen játszott, egyébként aztán utána be is jöhet, akit egyébként nem azon a helyen szoktak meg az emberek?
Nem feltétlenül, mert például mondjuk vegyük a legegyszerűbb Christensen esete. Ugye, hogyha megnézed, hogy miért választott a Dán válogatott három belsővédős rendszert, nyilván azért, mert van három olyan belsővédő, akit igazából nem akarsz kihagyni egyáltalán. És akkor mi történt? Felszelen az történt, hogy igazából feleslegessé vált ez a három belső idős szisztéma, ami egyébként például a belgák ellen is tök jól működött nagyon sokáig, és olyan szintű pressinget tudott alkalmazni a dán válogatott, hogy így néztem, hogy Jézus Úristen, ezt komolyan gondolják, és komolyan gondolták, és majdnem jó is lett. Most ugye Veszelen más volt a történet, ugye Moore volt egyedül fönt, centerben, jogos volt a gondolat, hogy Kjær és Vestergaard között kell-e még Christensen is oda, kvázi a senki földjébe, nem kell, mit csináljunk, tegyük háromszögbe Moore-t, meg volt a két belső védő, elé hatosba jöjjön Christensen, és nyilvánvalóan nem azt kéred, hogy szervezze meg úgy a játékot, mint mondjuk a Jorginho az olaszoknál, egy teljesen más karakterű hatost kreált ezáltal ugye a dán válogatott, viszont tökéletesen illet arra, hogyan hatástalanítsuk a Velszi futballt, és hogyan kovácsoljunk ebből előnyt. És ugye itt most nem arról van szó, hogy a jobb hátvédből balszélsőt csinálsz, vagy ilyesmi, tehát hogy itt egy olyan változtatás van, amiről tudod, hogy a játékosod alkalmas, és hogyha van két olyan info, hogy figyelj, ezt is ezt kérem tőle, tudom, hogy erre képes vagy, és meg tudod csinálni, és csak arra a kettőre figyel a játékos, akkor nem nagyon tudsz rosszul kijönni belőle. És Christensen esete például tökéletesen ez volt azért, ha valaki Bajnokok Ligáját nyer, akkor gyanítható, hogy két információval fog tudni mit kezdeni, és ugye nem centerbe kellett háttal a kapunak állva, nem tudom, ugye gólt szerezni, hanem ugyanazt az erősségeit kell csak használni, ami egyébként megvan. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy zseni húzás volt, és én azt is még azért feltételezném, hogy ez előzetesen volt gyakorolva,
pont hogy figyelj. Pont ezt mondom, hogy nekem dereng is, hogy láttam Christensent védekező középpályán.
De hogy a mérkőző, konkrétan a mérkőzés előtt gondolom, igen, hogy elkezdjük három belső védővel, megnézzük, hogy mi a reakció, megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni így a Velszékkel, hogy az első negyed óra azért annyira nem nézett ki rosszul Velsz szemszögből. És akkor úgy volt, oké, ez így, tök fölöslegesen vagytok hárma hátul, gyere be hatosba, legyünk többen középpályán, hatékonyabb lesz a letámadásunk, stabilabbak leszünk középen, hagy szóljon. És tök jól bejött.
Tehát, hogy... Ja, bocsánat,
nem ennyi, hogy ez...
Nem, hogy egészen más nyilván az a helyzet, amikor eleve így épített fel a keretet, hogy egy játékost azért tesz ebbe, hogy ő valószínűleg fog ezen a poszton is játszani majd, és aztán megint egy másik szitu, amire szintén láttunk korábban példát, most nem akarok ilyen extrém dolgokat emlegetni, hogy Oliver Kahnnak nyomtattak mezőnyjátékos, mert 96-ban, mert elfogytak a németek cseréi, de aztán nem kellett sohasem beállítani. De hogy például, amikor Dirkuyt jobb hátvédet játszott, vagy jobb oldali szárnyvédőt a holland válogatottban, például Louis van Gaal alatt a világbajnokságon, ott is elfogytak egész egyszerűen a játékosok.
Rabiot bal oldali szárnyvédőként játszatása, az szintén egy ilyen megoldás. Egy olyan francia válogatottban, ahol tényleg azért a kínálat az elég komoly és elég nagy. Ha már itt belementünk ebbe, hogy az egyes játékosoknak milyen volt a klub szezonjuk, abból tudtok, láttok valami következtetést, hogy aki nagyon jól teljesített, vagy aki túlhajtottak, mint például Bruno Fernandest, azok nem feltétlenül tudják ugyanazt leadni, vagy ebben nincsen minta? Akár itt Bundesliga, akár a Serie A játékosokra, akár a Premier League-ben.
Szerintem nincs. Tehát ugyanúgy tudtak ők még a 90. percben is újítani, és ugyanúgy működött a letámadás, amikor kellett. Nem tudom, Cristiano Ronaldo például nem nagyon szokott pihenni, és továbbra sem pihen, bár ő lehet, hogy extrém példa. Ettől függetlenül...
De extrém példa lehetne Lukaku is, és ő elfáradt, szerintem, egy kicsit. Tehát, hogy nem tudta úgy vinni azokat a kontrákat, mert nem volt benne az a dinamika, ami egyébként, hát ami brutális, hogyha ő pihent, hogy akkor az mennyire megvan, de azért talán ott a portugálok mögött megnyíló területekben több is lehetett volna egy kicsit frissebb Lukakuval, most csak így véletlenül emeltem ki őt.
Nyilvánvaló, persze. Meg ugye az sem mindegy, hogy például klubszinten, és ugye ezért mondtam a klub meg a válogatott közti különbséget, hogy klubszinten 38 meccsen tudod azt mondani, hogy most nyugi, bár Conte nem tudja ezt mondani, hogy nyugi. Ő ahogy az Inter szezonja kezdett közeledni, és egyre több ponttal vezette a bajnokságot, egyre beszaribb futballt játszott, és egyre jobban védekeztek. Tehát jó, az Inter, tehát őket sajnáljuk, meg nem értjük. Gratulálunk, hogy nem estek ki idén, majd jövőre, de hogy ugye ott azért tudsz ezzel variálni. Az EB-n nem tudsz. Az EB-n van limitált számú mérkőzés, az olyan nincs, hogy te most pihenjél, mert ez most nem fontos, vagy majd ráérsz. Mert ugye minden egyes perccel, amiről az előbb beszélgettünk, a csapatjátékot is építed. Tehát ez fontos, hogy nem lehet az, hogy gyere most ülj le a padra, mert most ez a meccs, ez úgyis tök mindegy, hanem azért kell pályán lenned, hogy amikor majd jönnek az éles meccsek, akkor ne akkor találkozzál először a haveroddal a pályán, hanem legalább egy kicsit focizzatok együtt, hogy amikor meg egyetlen egy momentum fog dönteni, akkor érezzétek egymást. Tehát, hogy egyszerűen nem tudsz az EB-vel mit kezdeni. Tehát ott játszani kell, és kész. És ott nincs az pihensz.
Nézd meg a VB-n a horvát válogatottat, hogy mennyit játszottak, hogy a kiesési szakaszban gyakorlatilag plusz egy meccsük volt a három hosszabbításnak köszönhetően, mire elértek a döntőhöz. És azért csak eljutottak odáig, oké, egy könnyedebb ágon azért.
Hát talán benne van az is, amiről beszéltünk már többször, hogy lehet itt azt mondani, hogy oké, nagyon hosszú volt a klubszezon, nagyon-nagyon sűrű volt, de ez az Európa bajnoki menetrend, ez nem olyan sűrű egész egyszerűen, mint amilyen a klubszezonban volt. Tehát, hogy egy akár most itt a nyolcad döntők után sok esetben kettő nappal több idő van regenerációra, az ezen a szinten elképesztően sok, nem?
Ez rengeteg, az nagyon sok, az nagyon sok. És ugye főleg úgy nagyon sok, hogyha kvázi a két évet egybe vesszük, mert az elmúlt év meg az idei év az szinte egy szezon.
Tehát, igen, ez a vasárnap, kedd, csütörtök, vasárnap menetrend, ami ugye többször is előfordult, például a Premier League-ben több csapatnál, hát ezt kikérem magamnak. Tehát,
ez hogy halál.
És ez nem is
lehet. De bízom el, hogy ilyen nem is lesz többet.
Hát abszolút, igen, de tehát, hogyha van ilyen, hogy megtanul egy játékos gyorsan regenerálódni, nem. Vagy az abszolút anatómia?
Ez fizika, vagy fizikailag értett.
Jó, de mentális azért csak segít, nem? Az, hogy újra
abban rövid tud, időn belül. Egész egyszerűen vannak olyan dolgok, amit a szervezeted nem tud megdolgozni, nem tud megoldani, érted? Tehát ha levágják a lábadat, nem nő vissza magától, ugyanígy a sejtek sem tudnak egyszerűen. Van millióféle módszer, és nagyon előhalad ebből a szempontból már a tudomány, és látjuk azt is, hogy játékosok mennyire tudják meghosszabbítani a pályafutásukat, de az, hogy valaki két naponta nyújtson 90 percen keresztül 100%-os teljesítmény egy futballpályán, arra nincsen módszer szerintem.
Jó, de mi van azzal, hogy gyorsabban regenerálódik a játékos egy győzelem után, meg úgy egyáltalán nem? Tehát, hogy, de ezek azért ilyenek léteznek, nem?
Hát én azt gondolom egyébként, hogy maga a fejlődési lehetőség talán a futballban még mindig ez, hogy tényleg ez az orvosi háttér, ez mindenképp. De Bogdan Ádi mesélte, hogy Liverpoolban volt olyan fél év, hogy egy darab szabadnapjuk volt. Tehát annyira feszes volt a menetrend, hogy egy darab szabadnapra volt lehetőség. Tehát, hogy igazából az van, hogy hozzászoksz. Tehát az van, hogy már nem is gondolkodsz azon, hogy neked van egyébként úgy életed, meg ilyesmi, hanem neked ez az életed, hogy játszol, regenerálsz, utazol.
Lehet ezt hosszú távon?
Lehet.
Úgy is, lehet. Hogy nem sérülsz meg, hogy, tehát, hogy nem kéri ezt
be valahol. Jó példa
nem, azért jó sok példa van arra.
Major sportágok az Egyesült Államokban, NHL, NBA, abszolút, ahol tényleg hetente, tényleg játszanak két naponta, hogyha úgy alakul, nem csak Covid miatt, mert egyszerűen ez a meg back-to-back játszanak meccseket az NBA-ben, érted? És oké, nem ugyanaz a terelés, nem ugyanannyit vannak pályán, de akkor is. De ezt kombinálva utazás alatt, azért ha megnézed, hogy mekkora az Egyesült Államok, akkor azért ugye szépen gyűjtik ott is ők is a légiutas törzspontokat. Úgyhogy van azért nyilván erre is mód, de a foci ebből a szempontból azért más. Tehát ott folyamatos igénybevétel 90 percen keresztül.
Meg kitől volt ez az idézet, hogy a kosarasok, már hogyha az NBA-t nézzük, a szezon végeztével kapnak egy hónap szünetet. És a fociban ez az, ami nincsen meg, hogy megtörjék valamikor a szezonok között ezt a ritmust, hanem amikor vége a szezonnak, akkor például most az EB-be lenyúlik, és utána nem lesz idő gyakorlatilag semmire, mert egy hónapra rá megkezdődnek a bajnokságok. Sőt, ugye a selejtezők még korábban, úgyhogy rögtön kell indulnia az edzőtábornak. A kosarasoknál...
Legjobb esetben is mondjuk 2 hét szünetet tudsz adni a játékosoknak, nem?
Igen. Messinek biztos lesz.
De az a maximum, amit hozzá tudsz tenni.
Igen, de tényleg ugye mindig van ez a feltevésesdi, hogy miért nincs annyi extra sztár most a labdarúgásban, mint mondjuk 10-15-20 éve, hogyha megnézzük, hogy elég csak az aranylabdára ránézni, hogy tényleg nagyon, nagyon szép ilyen szerteágazó aranylabda osztogatás zajlott nagyon sokáig. Tehát tényleg olyan, hogy valaki kétszer egymás után nyerjen, tök ritka volt a 2000-es évek közepei eleje, sőt.
De ez nem inkább fordítva van, hogy nem volt ennyire kiemelkedően meghatározó két játékos, mint amilyen most messze.
Na de ez a lényeg, hogy miért lett csak kettő? Azért, mert előtte azért mondjuk vegyünk egy Ronaldinho-t, vagy egy brazil Ronaldo-t, azért nem lehet azt mondani, hogy a fizikumuk mondjuk olyan
hát
nagyon...
Hát
hogy
a profizmus ebből a szempontból.
Ez a lényeg,
hogy... Amit Ronaldo munkád...
Ez a lényeg, hogy ma már annyira fizikális a fog. Tehát ma már nem tudsz abból megélni, hogy ügyes vagy csak abból, hogy erős vagy. Azért régen ebből a kettőből, ha valamelyik voltál, régen, hát most ez nem nézünk olyan nagyon régen, akkor azért az kiemelt az átlagból. Ma mindenki ügyes, és mindenki erős. Mindenki. Ma egyetlen egy dolog van, ami a többiek fölé emel, az a mentális képességed, hogy amikor szerdán, nem tudom, Levantéban van mérkőzés, akkor is az életed legfontosabb meccse, utána hétvégén, nem tudom, otthon játszol megint a nem tudom kicsoda ellen, teljesen mindegy, a Real Madrid ellen mondjuk, ha Messit vesszük, utána a szerdán utazunk a Bayern Münchenhez, utána megint megyünk a Bilbaóhoz, aztán szerdán megint megyünk a Chelseahez, és minden meccsed életed meccse. Mindegyik. És ezt a fajta kettősséget, hogy fizikálisan is brutál toppon kell lenni, technikailag brutál toppon kell lenni, és ezt meg kell fejelni azzal a mentális állapottal, hogy ezt elbírod a nyomást, elbírod a mentális felkészülést, az utazást, a pihenésben fegyelmezett, vagy a kajába fegyelmezett, stb. Ez két ember tudja, Messi és Ronaldo, senki más. Nekem a legjobb példa, az örök példa Memphis Depay, aki szerintem a világ egyik legtehetségesebb játékosa, csak egy tróger a Ronaldo és a Messihez képest, ezért nem jöhetett ki belőle az, ami egyébként benne van. Még kijöhet, most meglátjuk majd ezt a történetet.
De ugyanez a helyzet Eden Hazardról is, nem?
Hazard ugyanez, abszolút. És még hány ilyen, nagyon sok ilyet feltudnánk, mert egész egyszerűen olyan brutál igénybevétel lett a futball, hogy már nem elég, hogy ügyes vagy, meg mondjuk gyors. Oké, mindenki ügyes és gyors. De mellé még erősek is, és mellé még mentálisan is terhelve vannak, és bírják ezt a közösségi médiával járó őrületet, hogy egyébként minden lépésedet figyelik, stb.
És még a tehát, munkát hogy... is oda teszi akkor is, amikor a leginkább.
Hát de ugyanez emeli ki egyébként az összes sportágban az igazán nagy világsztárokat.
Hát, ez nem Djokovic csak futball is, specifikus,
meg
LeBron James-től kezdve bárkiről beszélget.
Mindenki van. Megszállott, és, hogy, és hogy, olyan, olyan hogy. Szinten megszállott, amit szerintem egy hétköznapi ember talán elképzelni sem tud.
Igen, én egy most egy kicsit ilyen mellékszál, de egy dolgot nagyon hiányolok ezektől a sztároktól, a valós életüket megmutatni egyébként a közönségnek. Tehát engem irritál, hogy az Instagram, meg nem tudom, lándan csillogásról van szó, és ebből szerintem Floyd Mayweather a legalja, mert ha valaki óriási melót beletett, az pont ő, és pont ő neki kéne megmutatni, és volt egyszer, nem tudom, láttatok a Manny Pacquiao elleni meccs felvezetése, két héten keresztül ment a felvezetés, hogy egyébként hajnal 4-kor jégkamrázik, meg 2-ig még sparringolt, utána egyébként nem tudom, már reggel megy újra edzeni, és futó, és ez valahogy kimarad az Instagram sztorikból, állna csak a pénzet,
Na de ez is egyértelmű, hogy miért, mert ugye nem azzal fogod felkelteni az érdeklődést. És nem is, de ilyen is az emberi, hogyha nem arra vagy kíváncsi. Nem ez azt akarod látni, hogy ez hogy jön létre. És ez a legszebb, amikor embereknek oda válog, hogy mert neki szerencséje volt, mert oda kerülni. És azt nem látja senki, hogy Ronaldo hány kilométert futott le edzésen, hétköznap, a nyári szünetben, idézőjelben. És hogy mi az út, ami oda vezet ahhoz, hogy valaki ennyire sikeres legyen, és abban rengeteg munka van.
Abszolút. Kedvenc témámat hozom zárásként, itt a bajnokságoknak az összehasonlítását. Ugye a Serie A játékosai vezetnek még továbbra is a lőtt gólok számában, eléggé markánsan. Itt akár a Bundesliga vagy a Premier League futballisták előtt, ráadásul ugye a meccsek legjobbjai is többnyire a szériából kerülnek ki. Látok ebben bármi mintát?
Nagyon jó helyre jönnek ezek a játékosok, ugye ősztől, úgyhogy... Ez a legfontosabb ebben, azt hiszem.
Van egyébként, most teljesen komolyra fordítva a kérdést, van abban valami, hogy talán itt a szériának a tempója és a ritmusa hasonlít a leginkább a válogatott mérkőzésekhez és az Európa-bajnoki mérkőzésekhez, vagy rossz a megközelítés?
Nem. Kicsi a minta szerintem, nem?
Igen, tehát, hogy... hát
azért sok meccs. Meg nem is úgy, de az, hogy meg el is oszlik, érted, azért vannak itt több bajnokságból azt, hogy most mennyivel vezetnek mennyivel vannak ebből elől a széria játékosok a többihez képest. Leírtatok itt a számokat, csak nincs értem a telefonom.
Na, itt igazából itt én a múltkor is azt mondtam, és szerintem itt a kulcs valahol az, hogy és megint akkor itt edzői oldalról érdemes vizsgálni, hogy nagyon sok olyan szériában játszó futbalista van, mint például ugye Lukaku, mint például Méle az Atalantában, de lehetne egészen hosszan sorolni ezeket a futbalistákat, akik nagyon-nagyon jó edző keze alatt dolgoznak, és nagyon-nagyon jól nyúltak hozzájuk a szezonban, tehát hogy azon a poszton úgy játszottak, ahogy ők azt szerették volna, és így tudták kihozni a maximumot magukból. Ebben Conte, Gasperini, Simone Inzaghi munkája az szerintem elévülhetetlen érdemekkel bír, és ez a magyarázata annak, hogy nagyon-nagyon sok szériából jó pszichével, jó állapotban kikerülő játékos volt erre az Európa-bajnokságra.
Ez simán lehet egyébként, meg ugye nyilván az sem mindegy, hogy most valószínűleg, tehát hogy milyen válogatottba kerülsz, ugye a szériából. Most, hogyha olyanban, aki a kapu felé nem megy, akkor nyilván nem fog tudni növelni a gólok számát. Ha jó csapatban játszol, mint ugye mondjuk a Lukaku, bár az Inter nem jó, de hogy ugye játszik a szériában, meg a belga válogatottban, hogy nyilván ott azért több sanszod van gólt szerezni. Nem tudom, ez szerintem ebben nem biztos, hogy van mély szakma, hogy most melyik bajnokságból kerül neki, és miért.
Köszönöm szépen.
Abban sincs egyébként, amit itt beszéltetek az elején, hogy például a védekezés megszervezése az alaphangsúly mindig a válogatottnál a rövid idő alatt is, és ha itt beszéltünk arról, hogy a játékosoknak az intelligenciája milyen, hogy olyan típusú futballistákat választanak általában Serie A klubok, akik ebben mondjuk tudnak a pályán megfelelően.
Hát vagy ott ezt megtanulják, az is biztos sok helyen.
Hát nyilván ez a fajta sztereotípia nyilván egyre kevésbé, bár az olaszoknál talán még nem az a része megvan.
Nem az a sztereotípia értelemszerűen, hogy az olasz csapatok meg az Olaszországban futballozók azok védekeznek, hanem hogy megtanulnak olyan magas szinten védekezni, ahogyan például nem biztos, hogy Angliában megtanulnak, mert hogy olyan azért többször volt, hogy egy bajnokságok közötti váltásnál kiderült, hogy olyan alapdolgok nem mennek bizonyos játékosoknak, amik egyébként elvárások lettek volna az adott csapatnál.
Igen, ez azért is egy nagyon érdekes dolog, mert például, ha vesszük a magyar válogatottat újra, hogy egyébként mennyire nehéz jól dönteni csapatösszeállítás szempontból, meg játékos fejjel is, mondjuk vegyük a Botka Endit. Ugye a Botka Endi a bajnokságban olyan csapatban játszik, aki folyton dominál. Tehát állandóan az ellenfél térfelén vannak, mennek előre, stb. Vagy jött a BL, ahol folyamatosan hátul kellett állni, mert egy Barcelona Juventus ellen azért nagy valószínűséggel nem az lesz, mint mondjuk senkit nem megbántva, de mondjuk ami történik Kisvárda ellen, Mezőkövesd ellen, Paks ellen, az Újpest ellen, ott megint egy tök más dolog, majd aztán jön a válogatott, ahol mondjuk a Nemzetek Ligájában ilyen 50-50 csapatokkal focizunk, és támadunk is, meg védekezünk is, majd jön az EB, ahol megint teljesen hátunk. Tehát, hogy teljesen más attitűd kell a kettőhöz. És a nagyon sikeres válogatottaknál azért az van, javarészt, hogy eléggé domináns az a fajta megközelítés, amit ők alkalmaznak a klubokon belül is, meg a válogatottnál is. Tehát, hogy nem igazán kell azzal a kettőséggel törődnie, mondjuk a legjobb például Lukaku, hogy azért az Interrel ugyanezt a három belső védős kétékes játékot játsszák, mint amit a válogatottnál is. Tehát neki azért nem teljesen új volt az, hogy jó, most akkor ott ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, és akkor most mi is fog történni, most itt ezt kell, ott azt kell. Jaj, bocs, összekevertem a kettőt. Tehát, hogy ebből a szempontból azért a nagy csapatok egy picit előnyben vannak, hogy azért javarészt az történik a pályán, amit ők akarnak, és innentől, és általában olyan klubokban is futballoznak, ahol az történik, amit ők akarnak. Tehát, hogy nincsen ilyen meghasonulás, hogy például Willy Orbán esetén a Lipcsén is, hogy dominálnak főként, és akkor a válogatottban ugye most egyáltalán nem. Tehát ott azért alkalmazkodni kell, azért az más kvalitásokat kíván, és ezért volt nagyon pozitív a válogatott egyébként nekem, hogy ezek a játékosok is tudtak váltani ezekben a szerepkörökben, és egész jól sült el.
Minden vendégünket megkérdezik, zárásként ez következik, hogy nyilvánvalóan Christian Eriksen sajnálatos összeesése az mindenkinek valószínűleg belevésődött örökre a memóriájába és a gondolataiba, aki ezt látta és nézi a futballt, viszont mi az a legfőbb pozitívum, amit eddig az EB-ről kiemelnétek? Én segítek egy kicsit, mert nekem most új van, ez nyilvánvalóan Schäfer fejes gólja. Tehát, hogy azután, ahogyan gólt kaptunk, és hogy még egyszer visszajön a remény, azt az érzést, meg azt a látványt, azt remélem soha életemben nem fogom elfelejteni.
Hát mert ehhez mennyire nem vagyunk hozzászokva, érted, a magyar válogatott szurkolóiként. Tehát eleve, hogy így teljesítsünk egy nagy csapattal szemben, de hogy az, hogy még gólt kapunk, és az nem azt jelenti, hogy összerogy kártyavárként az egész csapat. Igen, tehát én erre nem is emlékszem, még kisebb csapat ellen sem nagyon.
Szóval nekem abszolút ez van esetleg, akár olyan momentum, olyan pillanat, akár a magyar válogatott, akár más mérkőzés.
Hát a franciák elleni gól, hát az teljesen egyértelmű. Ha egyet lehet választani, akkor egyértelmű, hogy az.
Doma?
Nekem változott most amúgy ez a jelenség, és ez tegnap realizálódott a leginkább számomra a budapesti EB jelensége. Tehát már az első két hazai meccsen is hasonló volt, ugye, hogy kimegyünk, vonulunk, szurkolunk, utána is rengeteg a futball szerető meg szurkoló a városban, de hogy a tegnapi holland csemecsen a karszalagért sorba állva legalább 15 nemzet képviselőjével találkoztam, az már ilyen döbbenetes volt, és akkor utána, még a meccs után, a belga-portugál nézése közben, meg az utcákat járva, teljesen random nációk jöttek szembe, beszélgettünk oroszokkal, ukránokkal, csehekkel, és ez a jelenség az, amit a legjobban szeretek, tehát én nagyon szeretek sporteseményekre járni, és külföldön is az a jó, amikor kommunikálsz, és látod, hogy ott van ennyi nemzetből, ennyiféle karakter és ember, és mennyire változatosak, és ez most Budapesten adatott meg, úgyhogy nekem ez... Itt valami véget ért ugye azzal, hogy Budapesten már nem lesz több ilyen meccs, de hogy ez így belém fog égni teljesen.
Ádi?
Ez a síggól azért nagyon kiemelkedik szerintem sok szempontból. Tehát a váratlanság, az, hogy ezt valóban megcsinálod egy Európa-bajnokságon, és hogy véghez is vezetett, nem az, hogy elrúgod és mellé megy 20-szal, mert olyat azért láttunk, de az, hogy ezt, és egy hát fontos mérkőzésen.
Nem tudom, Siknek viszonylag fiatal korától néztem a pályafutását, nem volt benne alapvetően, nem a technikai képzettségében, hanem Mondjuk a Sampdoriás fél évében benne volt, de azon kívül soha.
Viszont ami meg ilyen nagyon belém rajzolódott jelenetként, az meg a francia meccsen viszonylag közelről látta N'Golo Kantét középen a középen, és nyilván eddig is tudtad, hogy milyen játékos meg olyan. De amikor azt élőben megtapasztalod, hogy ez az ember, tehát egy, akkor láttam azt, hogy kiszúrja a labdát, és elindul, és ilyen három ember tényleg ilyen kígyomódjára kikerült, tehát így benne volt, hogy úristen, vigyázz, jön! Tehát, hogy, és hogy ez annyira megragadt az agyam, hogy ez a csávó hogy látja, hogy szúrja ki, hogy csinálja meg, tényleg, mint hogy a víz megtalálja magának a legrövidebb utat a rések között, hogy oda is ér és megszerzi, és úristen, tehát hogy az, az például nagyon egy olyan dolog volt, ami így nagyon megvan így jelenetre előttem, és képkockára, hogy...
Egyébként Kantéról nekem is van egy olyan élményem, ami kicsit váratlan volt számomra, hogy az látszik, meg mindig látja az ember, hogy mennyire alacsony a többi játékoshoz képest, de a tévén keresztül nem tűnik ennyire izmosnak, ennyire szilajnak, mint amilyen egyébként a pályán. Tehát, hogy engem az tehát eddig is látszott, hogy nem könnyű őt földönteni, de élőben most már látom az okát is, hogy láttam, hogy...
És egyébként, amit Dumajos mondott, hogy az EB jelenség, mint olyan, nekem még ezt hozta nagyon, hogy... És ez is nagyon furcsa, hogy persze volt szerencsénk sok nagyon komoly meccset is helyszínről közvetíteni, de az is egészen más, amikor most is nézted, hogy milyen messze van a Puskásban a kommentátor állása pályától. Most volt szerencsém közelebbről nézni ugye ezt a francia meccset, és hogy ez is ritkán adatik meg, hogy így tudjál futballmeccset nézni, vagy nekünk legalábbis ritkán adatik meg, és ez az élmény, hogy ezeket a játékosokat, tehát Pogbának egy-két ilyen kitámasztása maradt meg például, vagy olyan Kleinhessler fedezte a labdát, így majdnem hanyattesve néha ilyen labdakihozataloknál, és hogy ezeket annyira nem tudja átadni a tévé, és annyira nem látszik, még akkor sem, hogyha mondjuk tényleg fentről nézed egy jobb stadionban a kommentátor állásból a meccseket.
A kitámasztás nekem ugyanez Renato Sánchez, amikor beállt a tudom, hányadik, 75. percben? Vagy
valami ilyesmi volt.
És frissebbnek tűnt, mint bárki a pályán, maradjunk ennyiben, és akkor szerintem nem sértettünk meg senkit. Szabi, Ádi, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattatok hozzánk, gyertek máskor is, és nektek is köszönjük szépen a meghallgatást, a megtekintést, akárhol is hallgattátok, néztétek. Ezt a műsort tegyetek így, mert a héten még jelentkezünk majd többször is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.